Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséret második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenved a Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, mert újra és újra tapasztalhatjuk irántunk való végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy így tekinthetünk erre a drága kis életre, akit ajándékba adtál a szüleinek. Köszönjük, hogy adtad őt. Légy áldott hatalmas Urunk. Atyánk, szeretnénk könyörögni is ezért a családért. Könyörgünk a szülőkért, nagyszülőkért és keresztszülőkért. Adj nekik bölcsességet és szeretetet, hogy ez a drága kis élet felnövekedve mindvégig azt érezhesse, a lehető legjobb helyre érkezett. Könyörgünk azért, hogy ez a csodálatos ünnep, az ő keresztelésének a napja ne csak külsőség legyen, hanem tudatos elköteleződés. Ezért kérünk, ha kedves neked, gyarapítsd Pesterzsébeti nyájadat. És végül szeretnénk, Urunk, eléd hozni ezt a gyermeket is. Bár ő most még nem tudja, hogy mi történik vele, hisszük, hogy egyszer megérti a keresztség csodálatos üzenetét, hogy Krisztus megváltott bennünket. Add, hogy ez a gyermek felnövekedve megértse és átélje a megváltás valóságát. Hatalmas Urunk, kérjük, áld meg azt, amit most a te parancsodra cselekszünk. Amen. Mi a gyermek neve? Kristóf, Félix, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Helyünkön maradva folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve 225. számú dicséretünk első öt versét. A 225. számú dicséret első öt versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Itt van Isten köztünk.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető Istenünk, gondviselő édesatyánk, hálatelt szívvel vagyunk előtted, ég és föld teremtője és ura előtt, és megvalljuk, jó a te közelséged, lelked érintése, igaz szabad áradása, amely vigasztal magányban, félelemben, bajban és betegségben. Jó a te közelséged otthoni csendességünkben, egyedül létben és közösségben, a te házadban is. Megrendülünk és hódolattal állunk előtted minden alkalommal, amikor megkönyörülsz rajtunk, és valósággá lesz, amiről az imént énekeltük, hogy itt van Isten köztünk. Most kérünk ismét az ének szavával, hogy rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hogy beszéded a szívünkig érhessem, hogy az tisztaságot és rendet teremthessen bennünk. Szólj és jöjj hozzánk közel, fiad, Jézus által, akiben van a mi üdvösségünk, bűneinknek bocsánata, és minden előtted kedves új kezdés záloga. Amen. Ünneplő gyülekezet, az igehirdetés alap igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 13. részéből, az első és a második igeversekből. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek. Jézus ezt mondta nekik: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit ne rombolnának. Amen. Hol van Isten? Az ember számára láthatatlan Isten hol jelenti ki magát? Ha ő létezik, hol lehet vele valóságosan találkozni? És ha ő tényleg hatalmas és dicsőséges Isten, Úr, akkor hol mutatja meg, nyilvánítja ki egyértelműen az ember számára az ő dicsőséges lényét és voltát? A mennyben? Vagy a földön? Földi templomokban lehet a dicső Istennel találkozni? Filozófusok, teológusok, vallás alapítók és vezetők gondolkoztak, írtak és prédikáltak erről a nagy, nehéz és fontos kérdésről évezredeken át. Kedves testvérek, néhány hete olvastuk napi igénkben Jézus Krisztus megrendítő proféciáját a jeruzsálemi Szent Templom pusztulásáról. Próbáltam egy kissé beleélni magamat a tanítványok helyzetébe, hogy milyen lehetett végighallgatni, akik csodálkozva nézték és mutogatták az olajfák hegyéről Jézus Krisztusnak a napfénybe pompázó jeruzsálemi templomot, azt a választ meghallaniuk, amiről Jézus beszélt. Kiózanító lehetett, mert a választott nép fiai számára a jeruzsálemi templomnak óriási jelentősége volt. Több volt, mint a vallásos emberek hit gyakorlásának a helye. Több, mint az áldozat bemutatás helye. Több, mint a nép évenkénti háromszori nagy ünnepekkor való találkozásának a helye. Ha megnézzük más világvallásokban a templomok szerepét és fontosságát, sem a keresztény templomok, sem a mecsetek esetében nincsen ilyen kizárólagosan egy helyhez kötve Isten jelenléte. És valóban, már a Szentírás első könyveiben arról olvasunk, hogy Isten maga parancsolta meg Mózesnek, hogy építsen szent sátrat, benne egy külön elválasztott helyet, a szentek szentjét, a szentét, hogy Isten velük vándoroljon, velük lakozzon, hogy a népnek jól legyen dolga. Ez a velük lenni, a héber eredeti szó, a velük lenni vagy lakozni, a sakán, ebből származik maga a templom, héhá szavuk is. És ugyanehhez a szógyökhöz köthető a sekina, a dicsőség, Isten dicsőségének a szava, kifejezése. Isten tehát úgy rendelkezett, hogy egy helyen kíván lenni, egy helyre helyezi el a trónszékét ebben a világban, az ő dicsőségét, az egész földön, és ez a hely kezdetben a Szent Sátor volt, majd miután Salamon által megépítette Isten az első templomot, az lett ez a hely. A nép fiainak évente 3 alkalommal itt kellett találkozniuk, ide kellett eljönniük, csak itt lehetett áldozni Isten előtt. Az Úristen pontos utasításai alapján megépített csodálatos, míves jeruzsálemi templom lett az a hely, ahol évről évre találkozhatott Isten és az ő népe. Testvérek, Isten maga döntött úgy, hogy a világban egy helyen jelenti ki magát és az ő dicsőségét, és az éppen a jeruzsálemi templom legyen. A Szentírásból azt látjuk, hogy ameddig állt a templom, és Isten ott volt a népek között, addig az a kis nép megmaradt, fejlődött, sőt állammá szerveződött, királyságot alapított, és gyarapodott. Azonban, ha ez így van, hogy Isten maga döntött úgy, hogy ezt a helyet választja ki a földi trón székéül, lakozása szent helyéül, hogy történhetett meg, hogy először a babiloniak, később majd a második templomot, a rómaiak a földdel tették egyenlővé? Hogy történhetett ez meg? Mi történhetett? Kedves testvérek, egy a választott nép számára sokáig fel nem ismert, rendkívüli és különös dolog történt. Isten elhagyta a templomot. Ő maga döntött arról, hogy kivonul arról a szent helyről, amiről korábban ő határozta meg, hogy az ő lakozási helye lesz. A babiloni fogságba sínylődő, a népével sínylődő Ezékiel próféta egy megrázó látomásban kap Istentől kijelentést arról, hogy a sekina, hogy Isten dicsőséges jelenléte elhagyja a templomot. Ezékiel 8:6-ban ezt mondja Isten Ezékielnek. Emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szent helyemről. A 10:18-ban már ezt olvassuk. Akkor elvonult az Úr dicsősége a templom küszöbétől. Megrázó hír lehetett a fogságban lévő próféta számára. Isten elhagyja a maga által választott szent templomát. És hova vonul el? Hol lesz az új lakása Istennek? Hol jelenti ki önmagát? Hol mutatja meg akkor a dicsőségét? Egyáltalán hova megy? Hova vonul Isten dicsősége? A profétának kijelenti Isten. Ekkor a kérubok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt. Izrael Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt a hegyen, amely a várostól keletre van. Ezékiel 11:22-23. Isten dicsősége a templom keleti kapuján elvonul, kivonul a templomból, és a várostól egy keletre eső hegyen állapodik meg. Melyik ez a hegy? Pontosan tudjuk, testvérek. Ez az olajfák hegye volt. A Biblia tudósok szerint Isten dicsősége még 3,5 évig maradt ott az olajfák hegyén, és csak ezután távozik el végképp. Elgondolkoztató ez is. Isten dicsősége még éppen 3,5 évig marad. Isten sekinája, dicsősége 3,5 évig marad még az olajfák hegyén, majd onnan eltűnik végképp a földről. Kedves testvérek, nem a babiloni birodalom ereje, hatalma, hadserege miatt pusztult el a templom, és jutott rabigára a választott nép. A templom és az ország minden külső nyomás ellenére is hosszú időn át elpusztíthatatlan volt, egészen addig, amíg Isten jelen volt a jeruzsálemi templomban. Kizárólag Isten dicsőségének kivonulása tette lehetővé, hogy Izrael ellenségei legyőzzék a választott nép fiait, és hogy elpusztuljon a templom, és vele együtt a nép jelentős része is. Csak miután Isten kivonult az ország vallási, szellemi és kulturális központjából, a templomból, ezután győzhettek Isten ellenségei a népén. Ez a kis, egyébként önmagában jelentéktelen vándorló nomád nép a 400 éves egyiptomi rabságból a honfoglalást követően szinte megmagyarázhatatlan módon maradt meg Palesztinába. Csupa ellenséges nép vette őket körül. Mind fejlettebb volt katonailag, gazdagabb és nagyobb kezdetben, mint ők. Sőt, ennek ellenére országot építettek, megerősödtek. Dávid király alatt regionális hatalom lett Izrael. Miért? Mert velük vándorolt és lakott Isten. De miután kivonult az Úr a templomból, bekövetkezett a nemzeti összeomlás. Kedves testvérek, a mai korban, különösen is a nyugati világban nagyon sok ember hagyja el a keresztény templomokat. De az igazi baj akkor van, ha Isten úgy dönt, hogy ő hagy el egy templomot. Ha Isten maga dönt úgy, hogy elhagy egy népet, egy várost, egy gyülekezetet. Ha Isten hagyja ott, akkor csak idő kérdése, és az az emberi közösség romlásnak és szétesésnek indul. A lezüllés útjára lép. Testvérek, az egyház a világ szíve, lelke és lelki ismerete, amely Istenből táplálkozik. Ha az egyházát elhagyja az Isten, akkor nem csak az az egyház, felekezet, gyülekezet megy tönkre, hanem a körülötte lévő világ is. Akkor a körülötte lévő emberek az önpusztítás útjára lépnek. Az Európai Unió egyik alapító atyának, Robert Schumannak tulajdonítják a mondást: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És valóban ez a tét. És pontosan ezt látjuk Izraelnek a történetéből példaként. Ha van nagy bűne a mai európai elitnek, akkor az az, hogy megtagadta a keresztény gyökereit. Mert félő, hogy ezzel Európa népeinek a sírát ássa meg. Jaj, ha Isten maga hagyja el a templomot, az egyházat, egy közösséget vagy egy népet. Jaj annak! De hát tegyük föl a kérdést, Isten miért hagyta el a templomot? A babiloni fogság idején Isten azt mondja Jeremiásnak: mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem, hitvánságok után jártak, és maguk is hitványakká lettek. Úgy ma reggel, mikor olvastam ezt az igehirdetést, érintett meg Istennek ez a mondata, hogy mennyi panasz és fájdalom van benne. Végig gondolja a népe történetét, és ő teszi fel a kérdést a prófétának: hát mi rosszat találtak bennem őseitek? Hát mit nem tőlem kaptak? az életüket az egyiptomi 400 éves rabságból való kihozatalt. Tőlem kaptak új hazát, tőlem kaptak hitet, általam lett tartásuk, általam lett nemzetük. Adtam nekik királyt, mert azt kértek. Adtam nekik jövőképet, országot, hazát, reményt. Miért vagyok én kevés az én népemnek? Döbbenetes Isten kérdése. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Isten maga adja meg a választ a távozása okáról, eltávolodott tőle a népe, és ahogy a következő generációk egyre inkább hátat fordítottak Isten törvényének, velük való jó akaratának, ők maguk lettek hiába valókká, így mondja. Elkezdtek bálványok után járni, és azoknak áldoztak. Isten sok-sok időn át küldött hozzájuk papokat, prófétákat, szent embereket, hogy a szívükre beszéljen, hogy változtassatok a ti utatokon, de nem hallgattak rá. És végül Isten eltávozott közülük. Különös az itt szereplő eredeti héber szó, a hiába valóság, a hevvel szó, több jelentése is van. Jelent párát, lehelletet, ürességet is. És ugyanezt a szót használják a bálvány kifejezéseként is. Isten világában tehát a bálvány, a bálványozás, a kiüresedés és a hiába valóság egy szótőn alapszik. Egy gondolati egységben van. Összetartoznak. Isten elhagyása ürességet von maga után és a bálványok követését. Nem ezt látjuk Európában? Nem ezt látjuk sok esetben a hazánkban? Elképesztő üresség a szívekbe, a fejekbe, a felelősségvállalás tekintetében. Hazánkban fiatalok százezrei bálványoznak olyan előadókat, akiknek a dalai nem szólnak semmiről. Szinte csak a nihil, az üresség, az értékes üzenetek teljes hiánya szólal meg a zenéikben, a dalaikban. Csak életérzéseket mutatnak, amelyekre reagál a hozzájuk hasonlóan kiüresedett, magukat sikertelennek látó, céltalanul élő, válaszok hiány élő. Az élet fontos kérdései tekintetében sok esetben válaszok hiány élő ifjúság egy jelentős része. Kedves testvérek, a választott nép elfordult Istenétől, és ahelyett, hogy fény, világosság és remény lett volna a népek számára, mert hogy a kiválasztása erre szól, nem önmagában kiválasztott, hanem valamire kiválasztott mindig valaki, igaz? Ehelyett bálványok után járt. Hiába való lett az életük a világban, azaz Isten számára hiába valókká lettek. És Isten sokszori felszólítása után válaszkép, mert a nép nem változik. Isten maga dönt úgy, hogy elhagyja a szent templomát, megrendítő. És mi történik a néppel? Jön a nemzeti összeomlás, a babiloni birodalom bevonul, és 70 évi megalázó rabszolgaság következik. Ebben az igében számunkra is ott áll a figyelmeztetés, ha bálványok után járunk, hiába valóságok után, akkor mi magunk is ki fogunk üresedni, meg fogunk szegényedni, és Isten számára hiába valóvá lesz az életünk. Nem szorongatunk-e, testvérek, bálványokat? Sok minden lehet bálvány. Valaki vagy valami, amit vagy akit istenítünk, és ami vagy aki a fejünkben, a szívünkben, az értékrendünkben Isten előtt áll. Sok minden lehet ez. pénz, előmenetel, egy ember, kapcsolatrendszer, képességek, a gyerekünk, mi magunk, bárki vagy bármi, ami vagy aki, Isten helyére állt, vagy akiben vagy amiben feltétel nélkül bízunk, Isten helyett. Azonban a bávány isteneknek való hódolás mindig azzal jár végül, hogy ez az életet hiába valóvá teszi. Emlékeztek Sámsonra, Izrael nagy bírájára? Különös képességű ember volt, és a maga korában a világ fizikailag legerősebb embere volt. Rajta keresztül szabadította meg Isten a népét újra és újra a filiszteusoktól. Aztán engedetlenné lett egy napom Istennek. És Isten, mint a jeruzsálemi templomot később, Isten elhagyja Sámsont, és vele együtt a földön túli emberi ereje, fizikai ereje és képességei is semmivé lesznek. És tudjátok, mi lesz Sámson? Rabszolga az ellenségei kezében. Jaj, amikor egy embert hagy el Isten, ugyanaz történik meg vele, mint a néppel. Az élete hiába valóvá lesz Isten számára. Kedves testvérek, Isten megengedte, hogy miután elhagyta, elpusztuljon az első templom, aztán megépült a második templom a fogság után. Ez az a templom volt, ami Jézus idejében még állt. Sőt, tudjuk, hogy Nagy Heródes hatalmas pénzekből felújította, átépítette, gyönyörűen renováltatta. Ugye ő edomita származású, félzsidó ember volt, és kedveskedni akart a zsidó elitnek, ezért rengeteg pénzből felújította a jeruzsálemi templomot. Ez volt az a ragyogó épület, amit a tanítványok a felolvasott igényben mutogatnak szemből az olajfák hegyéről Jézusnak, hogy Mester, látod, mekkora kövek és mekkora épületek ezek? Ez az a templom. Erről jövendőli meg Jézus, hogy ott kőkövön nem marad. Különös ez a második templom. Ennek a történetében ugyanis nem olvasunk arról, hogy Isten sekinája dicsősége betöltötte volna. Erről nem olvassuk már. De ha így van, hová lett és hová került ez az isteni dicsőséges jelenlét, és vele együtt Isten és emberek közti találkozási hely? Isten különös dolgot jelent ki Ageus prófétán keresztül. Azt mondja, nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbi volt. Mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. Erről a második templomról, Ageuson keresztül, tehát két dolgot ígér meg Isten. Hogy nagy lesz a dicsősége, sőt, nagyobb, mint az első templomé volt, amiben pedig ott lakott Isten. A második, hogy nagy békesség lesz köthető ehhez a templomhoz és ehhez a helyhez, tudnék Jeruzsálemhez. Azonban testvérek, a történelemből tudjuk, hogy ezt a második templomot is lerombolták, ez pedig Krisztus után 70-ben, Titus seregei. A népet elhurcolták, egyes történeti feljegyzések szerint ekkor 1 millió embert vittek el a római birodalomba a rabszolgasorba, és minden pontosan úgy lett, ahogy Jézus előre megmondta, szó szerint kőkövön nem maradt. Az történt ugyanis, hogy Titusnak az egyik katonája fölgyújtotta a templomot, pedig Titus nem akarta, mert apjának, a római császárnak akarta meghagyni. De az egyik római katona fölgyújtotta. És ahogy a templom belső falait díszítő gyönyörű aranylemezek megolvadtak, hatalmas téglák kövek közé befolyt az arany. És a római katonák, hogy ki tudják szedni az aranyat, szétfeszítették kőről kőre, hogy hozzá jussanak az aranyhoz. Pontosan úgy történt meg Krisztus után 70-ben a templom lerombolása, ahogy Jézus megmondta, itt kő kövön nem marad. De ha így van, akkor Isten milyen nagy dicsőségről és békességről beszélt a második ház kapcsán? Hol van itt nagy dicsőség, és pláne hol van béke? Vagy rosszul értette Aggeus próféta Isten kijelentését? Vagy Isten nem látta jól a jövőt, hogy mi fog történni? De jól látta. Csak hogy ez a profécia már nem Izraelről, és nem Izraelnek szól, hanem az egész világról, és az egész világnak szól. A második templom sorsáról és Izraelről ezt mondja Jézus Jeruzsálemben virágvasárnap. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Jézus békességet hozott a népnek, a világnak, nem csupán Izraelnek, minden embernek. A békesség útját hozta el, pontosan azt hozta el, arról szól az evangélium, hogy az egymástól elszakadt két világ, Istené és az emberé, újra találkozhat. Hol történik ez meg? Jeruzsálem mellett a Golgotán, ahol a két világ újra találkozik. Ott Jézusban köt szövetséget Isten az emberrel. Lesz újra békesség Isten világa és az ember világa között. Ezt nem ismeri föl a választott nép. Pedig Jézus meghirdette. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Isten Jézusban békéltette meg önmagával a világot, amikor a Golgotán a fiának tulajdonította a világ bűneit. Igaza volt Aggeusnak. Tényleg nagy békesség helyévé lesz az a hely és a templom. Aggeus igazat profétált e kapcsán is. Hogy is mondta, hogy a második háznak nagyobb lesz a dicsősége az elsőnél? János apostol azt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. János már világosan látja, hogy Isten az ő sekináját, a dicsőségét, a kijelentését egy személyhez kötötte. Az nem a jeruzsálemi templom többé, hanem az ő szent fia. Az apostolok meglátták Isten dicsőségét, Jézust. Erről szól ez a János ige a prológusban. Felismerték benne a szentek szentjét, mert Isten ragyogó dicsősége nem földi templomokhoz, hanem egyedül Jézus Krisztus személyéhez kötött. Benne jött el, benne jelent meg Isten dicsősége. Ezért megáll a próféta kijelentése, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. Hát mikor lett ott nagyobb bent a dicsőség, mint az elsőnél, amelyben ott lakott Isten? Hát akkor, amikor Jézus belépett. Amikor Jézus beviszik a jeruzsálemi templomba a szülei, és bemutatják, akkor annak a templomnak a dicsősége minden korábbi dicső fényt elhomályosít. Amikor Jézus évről évre feljár az ünnepekre, amikor ott tanít, amikor megtisztítja, benne Isten dicsősége ragyog fel a templomban. A második ház isteni dicsősége már Jézus által tölti be a jeruzsálemi templomot minden alkalommal, amikor oda Krisztus belép. Mert Isten dicső önkijelentése Jézus Krisztus maga. Kedves testvérek, Jézus 3,5 évet szolgált közöttünk, majd meghalt, feltámadt és eltávozott a mennybe. Emlékszetek, mondtam az igehirdetés elején, hogy amikor elhagyta Isten dicsősége a templomot, a keleti kapun keresztül hová vonult ki? Az olajfák hegyére. Jézus mennyi ideig szolgál a földön? 3,5 éven keresztül. Honnan távozik el a mennybe? Az olajfák hegyéről tudjuk, meg van írva. Nem csodálatos? Ezért nincs már a második templomba ott Isten szentsége, mert az már Jézusban volt, van. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ekkor Isten dicsősége Jézusban eltávozott a földről, igaz? Akkor most hol van Isten dicső, dicsőséges jelenléte? Hol van-e vele való találkozási hely? Testvérek, egyedül Jézusban van ma is, aki önmagát adta az egyháznak és a benne hívő embernek. Emlékeztek Pünkös történetére? Isten lelke emberekbe vesz lakozást. Péter, Jakab, János lesznek a templom. Lesznek a templom. Akikben Isten dicsősége felragyog, és akik nem tudnak másról beszélni, mint az evangéliumról, Isten nagy szeretetéről, amit a Krisztusban tett a világért. Ha Jézus lakozást vehetett igéje és lelke által bennünk, akkor Isten arra rendelt, hogy Isten szent templomává legyünk, akik bizonyságot teszünk az embereknek a békesség fejedelméről, Jézus Krisztusról. És akkor rajtunk fennragyog Isten dicsősége a világban, hogy fény és só legyünk az emberek számára, és így út az élő Isten felé. Megdöbbentő és felemelő, hogy Isten dicsősége ott lakhat a Krisztusban hívő emberekben. Befejezem Pál apostol erről való megrendítő bizonyságtételével. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyánk, egészen megrendítő ez a mai üzenet. Megérthettük, hogy te magad jelölted ki a földi lakásod helyét abban a gyönyörű első salamoni jeruzsálemi templomban. És amikor eljött az idő, és a te néped lázongott ellened, és ok nélkül elhagyott, és hátat fordított neked, akkor te magad döntöttél úgy, hogy kivonulsz onnan arról a helyről. És miután ez megtörtént, olyan világosan látjuk, hogy jött annak a népnek az összeomlása, és olyan jól látnunk és értenünk, édesatyánk, és hallanunk, hogy minden hely, ahonnan te elmész, ahonnan eltávozol, arra emberi közösségre romlás vár, és minden hely, ahol te megjelensz végtelen kegyelmedből, ott az élet fölvirágzik. Uram, könyörülj Európám, könyörülj a mi nyugati világunkon, és könyörülj a mi hazánkom. Hadd legyen minél több olyan ember, vezető, közösségvezető, népvezető, egyházvezető, családfő, akik értik és hiszik azt, amiről te prédikáltattad ma a szent igédet. Hiszen ez fordítva is igaz, élet támad mindenhol, ahol el és befogadnak téged, a te igédet. A te lelkedet, a te fiat szentségét és valóságát hitáltal. Könyörülj a mi népünkön, kérünk. És köszönjük azt is, hogy olyan világosan láthatjuk, hogy a te szentségedet, dicsőségedet odaadtad a te fiadnak, és hogy minden alkalommal, amikor ő belépett abba a templomba, akkor ott fölragyogott, betöltötte a te csodálatos lényed dicsősége, akkor is, ha ezt kevesen látták, és akkor is, ha ezt ma is kevesen látják a templomokban. De könyörülj rajtunk, Jézus, hogy mi hadd lehessünk mind olyan emberek, akik hitáltal élő kapcsolatba jutunk ezzel a Krisztussal, ezért azt a csodát is átélhetjük, hogy bennünk magunkban ragyog föl a te dicsőséged, fölfoghatatlan, hogy minket, ideig valókat, akik ma vagyunk, s holnap nem, szent templomoddá teszel, ha hiszünk a te fiadban, és olyan emberekként használsz ebben a világban, akik által emberek juthatnak élő hitre. Ó Istenünk, köszönjük a nagyra méltatást, köszönjük ennek a csodának a lehetőségét, köszönjük ennek a mai igei üzenetnek a mélységét. Légy áldott azért, hogy még szólsz, hogy nem fáradtál bele, hogy utánunk járj, hogy a szívünkre beszélj, hogy még mindig tanítgatsz minket, hogy hívsz ki a fényre és a világosságba. Ó, Úrunk, csak ezt a helyet soha el ne hagyd. Mindig légy itt velünk. Könyörülj meg ezen a gyülekezetem, ahogy tetted eddig is, végtelen kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást állva. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és szokott rendünk szerint kisgyermek megőrzést is vállalunk. Előzetesen hirdetem, hogy szeptember 20-án szombaton délelőtt 10 órától női csendes délelőttöt fogunk tartani. Az alkalmon Takaró Károlyné Judit asszony fog szolgálni. Gyermekfelügyeletet vállalunk, a délelőttünket szendvics ebéddel fogjuk zárni, tervezetten 1 óra körül. Jelentkezni személyesen Korinnál lehet, illetve gyülekezetünk Facebook oldalán a megfelelő linkem, amely a napokban elérhető lesz. Talán már ma vagy holnap is tudomásom szerint elérhető lesz. Azért fontos, hogy jelentkezzenek a kedves nőtestvérek, hogy tudjunk úgy szervezni, illetve készülni az étkezéssel, hogy tudjuk, hogy hány főre kell számolnunk, kalkulálnunk. Záróénekünket keressük meg, ez a 225. számú dicséretünk utolsó 6. verse. Ez így kezdődik, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, lelkem.